Állásbékesség! Önök a Mária Rádió Függő Kérdések című műsorát hallgatják, ami, ahogy a felvezetőből is elhangzott, a függőségről és az abból való szabadulással foglalkozik. Ezt a témát próbáljuk boncolgatni. Ma is itt a stúdióban köszönöm, hogy minket választottak ezen a kellemes nyári, hát már szinte az idő jó volt, nyári volt. Ha szeretnének csatlakozni hozzánk, akkor azt megtehetik a 0613740904-es telefonszámon. A technikus kollégánk fogadja az önök hívását, és bekapcsolja az adásba önöket, hogyha van észrevételük, kérdésük, vagy bármilyen hozzászólásuk a témával kapcsolatban. A téma pedig, amit Hajnallal és Tündével fogunk boncolgatni, az érinti a függőséget, de majd megpróbáljuk, hogy teljesen be is kebelezze ezt, de Tündi, aki eljött hozzánk ma este vendégnek, és köszöntöm itt a stúdióba, ő igazából egy alapítványnak a vezetője.
Üdvözlök mindenkit, jó estét kívánok!
Itt van még a stúdióban Hajnal, akit elfelejtettem.
Nem baj, előbb-utóbb úgyis sor kerül rám is. Üdvözlöm a hallgatókat, és üdvözöllek, köszönjük, hogy eljött ide, és elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm szépen a meghívást.
Tündi, mondjál, légy szíves, magadról néhány szót. Mi az, amit érdemes tudni rólad? Mi az, amit elmondanál egy olyan embernek, akivel most találkozol először?
A szervezettel kapcsolatosan az, hogy 2002 óta vagyunk, összetett az alapítványnak a munkája. Elsősorban próbálunk beteg gyerekeken olyan formán segíteni, hogy intézményekbe orvosok által meghatározott berendezéseket megvásárolni, és ezáltal megkönnyíteni a beteg gyerekeknek a kezelését, gyógyulását.
Elmondod az alapítvány nevét?
Esély a gyermekeknek alapítvány.
Értem, és te ebben?
Én mint vezetője vagyok már 18 éve.
Az igen, ez egy elég komoly hivatás, akárhogy is nézzük, akármelyik oldalról. Engem nagyon érdekel, hogy jutottál el idáig, hogy mik történtek veled az évek során, hogy 18 évvel ezelőtt arra a megállapításra jutottál, hogy igen, te erre teszed fel az életedet, és több, majd lassan 2 évtizede ezzel foglalkozol. Milyen gyerekkorod volt? Mi az első emlék, ami eszedbe jut a gyerekkorodról?
Nagyon jó gyerekkorom volt, döbbenetesen jó szüleim voltak. Vidéken, Szolnok megyei vagyok, Alföldön nőttem fel, és nagy családban, 5 voltunk testvérek azért múlt időben, mert most már 3 vagyunk, a szüleim már nem élnek, de viszont rettentő, nem voltunk gazdagok, de szegények sem, de viszont rettentő nagy szeretetet kaptunk, és odafigyelést, ami nagyon fontos volt, hogy odafigyeltek ránk, és meghallgattak, és minden fontos volt, ami velünk kapcsolatosan, és emellett megadták a szabadságot, az, hogy eldönthettük, hogy ki mifele orientálódik, vagy megy.
Említetted, hogy már csak 3 vagytok, ugye ezen nagyon nehéz így túllépni.
Igen.
Ennek van jelentősége, vagy lesz később jelentősége, hogy az alapítványnál dolgozol?
Inkább az, hogy gyerekkoromban megfigyeltem, hogy családon belül születtek olyan, a bátyámnak a fia, aki süketnéma, a nagynénémnek a fia, aki üvegcsonttal született, és ezen belül megfigyeltem az akkori, mert hát ugye nem vagyok fiatal, nem mondhatnám, hogy fiatal vagyok, és megfigyeltem azt, hogy hogyan, milyen nehézségekkel küzdenek, akkor még nem volt ennyi speciális intézet, iskola, hogy küzdött a sógornőm, a nagynéném, hogy az unokatestvéreim, azok megfelelő iskolai környezetbe, vagy iskolai oktatásba részesüljönek. És megfigyeltem az embereknek a reakcióját, úgymond a kiközösítést, a távolodást, hogy mennyire félnek ettől, hogy úristen, mert nem tud egy tolókocsisat megszólítani, vagy nem tudja most, hogy kezelje, vagy egy süketnémát. Tanulja voltam annak, hogy a bátyámnak a fia az hogyan érte meg az, hogy 7-es buszon utaztunk, és mutogatni, beszélnie kellett volna hozzám, és ezt nem merte, mert körbenézett, és hogy figyelte, figyelnek minket, és ő szégyenként élte meg, és inkább ez, hogy családon belül figyeltem meg ezeket a dolgokat, és természetesen hát ott mindennel egy nagy családban mindennel találkozik az ember, a komoly betegségektől elkezdve az ilyenekig is, és ez így jött, de igazából nekem az volt a meghatározó röviden, hogy 22 évesen szülés közben kaptam egy agyvérzést. És a nagyobbik fiamnál, és akkor az volt, hogy részlegesen a beszédem az megmaradt, de viszont nem tudtam úgy mozogni minden, és hülyén hangzik, de tényleg így volt, hogy azt mondtam, hogy az Isten megengedi, hogy a fiamat fel tudom nevelni, akkor onnantól csak is gyerekeknek szentelem az életemet, és minden. De nem adatott meg, több mint 10 évet kellett arra várnom, hogy ez létrejöjjön, és felkérjenek arra, hogy egy ilyen szervezetnek a vezetője legyek.
Ez nagyon komoly.
Igen, tehát tulajdonképpen, hogy valamit visszaadok, hogyha ott, és akkor megkapok. Egy kicsit, hogyha visszatérnénk, tehát, hogy nekem mindig egy kérdés bennem, hogy most ugyan több intézmény is van, aki beteg gyerekekkel, fogyatékos gyerekek különböző formáival foglalkozik, de vajon mi a társadalom, aki mondjuk akkor az egészségesek társadalma, jobban fel vagyunk készülve, és jobban el tudjuk fogadni, vagy nagyon jó nekünk az, hogyha ott vannak az intézmények, félretesszük őket, nem kell velük szembesülni, szembenézni, tehát kvázi akkor nincs. Tehát, hogy ez mindig nekem mindig kérdés, hogy ez a jó, és akkor persze megkapják a speciális fejlesztést, megfelelő képzéseket, de hogy akkor mi mennyire leszünk befogadók, elfogadók, mennyire tanuljuk meg, hogy kell bánni akár egy toló székbe ülővel. Tehát, hogy ezek nekem mindig kérdések, hogy mikor teszünk jót vajon, vagy van-e egyáltalán ilyen?
Nagyon nehéz erre válaszolni, megmondom elég őszintén, mert azt kell, hogy mondjam, hogy az emberek bármilyen furcsa, de mindig is segítőkészek voltak. Szóval mindig is, hogy mondjam, örökös tagadásban vannak, de valahol mindig segítenek az embereken. Vagy úgy, hogy azt akarom, hogy ne tudjanak róla, és ebből van a sok. És ahogy az ember idősödik, vagy egyre többet lát családon belül, környezetén belül, annál jobban segítőkészebb. És itt nem nagy dolgokra gondolok. Én azt kell, hogy mondjam, hogy fel vagyunk mi erre szerintem úgy készülve. Fel vagyunk. Fel vagyunk, mert hogyha nem lennénk, akkor szervezeteket, meg ezeket a célokat emberek nem támogatnák. Akkor azt kellene, hogy mondani, hogy nem tudja, hogy mire adja a támogatás. Pedig tudja. Hál' Istennek, mert mi is nagyon sokat köszönhetünk az embereknek, hogy ennyire odafigyelnek erre, hogy igenis az autista kapja meg, az a függő, mert rengeteg ilyen van, drogfüggő, alkoholista gyerekekről beszélek itt, vagy szerencsejátékról, cigarettáról, ki mit nevez függőségnek, gyógyszerfüggőségről is beszélhetünk, hogy nagyon is, és ez nincs korhoz kötve, inkább az, hogy nehezebben elérhetőek az emberek. Nehezebben.
Tehát akkor, bocsánat.
Nem gyerekek terén, vagy?
Nem hogy csak gyerekek, ezt, hogy... gyerekek terén is, igen. Meg hát ez nagyon összetett. Tényleg összetett. Mert hogy én ezt mennyire... mint szülő, mennyire vállalom be. A vállalás pedig az nem ott kezdődik, hogy otthon a szűk családi körbe. Mennyire tudom a gyereket elvinni közösségbe, egy olyan szülők közé, akinek hasonló betegséggel, vagy szenvedélybetegséggel küzdő gyereke van.
Hát vagy akármilyen, akár legyen mozgásszervei, vagy bármilyen
hogy ott akkor ilyen eszmecserét tudnának cserélni a szülők egymás között. Gondolok itt autista gyerekekre. Vannak persze közösségek, csak ez nagyon nehéz a szülőnek.
Igen,
a szülőnek
visszagondolok én is. Ugye én is hosszú ideig titkoltam otthon a szenvedélybetegségemet, aztán utána, amikor kiderült, és anyu tudott róla, akkor ő nem mondta el senkinek. Uh-huh. Ő egy kórházban dolgozott főnővérként, és úgy élt hosszú-hosszú éveken keresztül, hogy senkinek nem mondott semmit. Ugye nem merte a feletteseinek, hogy ne érje támadás, a beosztottjainak sem mondta, mert nem akarta, hogy gyengének lássák, úgyhogy ő élt a maga kis világába, velem együtt, ugye harcoltunk ott egymással, kettecskén, és igazából akkor kezdett el az életünk változni, amikor ő elkezdett segítséget kérni, és bevállalta azt, amit te is mondtál, hogy igen, problémám van, igen, ez a gondom, igen, ezt én nem tudom megoldani, szeretnék segítséget kérni. Ti jók vagytok egyébként erre, hogy tőletek segítséget kérjenek?
Akár... Természetesen, mert hogyha mi úgy érezzük, hogy ide már, szóval nem azt mondom, hogy akkor próbálunk segíteni, olyan értelemben, hogy akkor szakembereket, még szakembereket kerítünk, hogyha mi úgy érezzük, hogy ez már meghaladja a mi képességünket, akkor igenis addig megyünk, még a megfelelő szakemberhez vagy intézménybe nem juttatjuk el a szülőket. A szülők a legfontosabbak ilyen téren, hogy elsősorban a szülő fogadja el, hogy itt igenis gond van. Ami nagyon nehéz, mert szülőként is tudom ezt mondani, hogy az ember ezt valahol ilyen, nem is tudom, összetett érzésről, vegyes érzésekről beszélek, mert egyfelől kudarcként élem meg, hogy hol ronthattam el, hogy a gyerekem ide meg ide jutott, miért nyúlt az alkoholhoz, a gyógyszerhez, a droghoz, a nem tudom mihez, és ez feldolgozni, ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz. És akkor gyerekkel együtt, vagy a szülő először is ezt önmagában, ha meg tudja beszélni, helyre tudja tenni, vagy ha nem, akkor szakember segítségével, és akkor itt már együttesen lehet ezen segíteni. De nem könnyű.
Nálatok van ilyen típusú segítségnyújtás, vagy ti kifejezetten inkább az eszközök beszerzésével?
Inkább kifejezetten ez, mert ide még odáig nem értem, mert annyi a teendőnk, annyira összetett az alapítványnak a munkája, mert az egy dolog, hogy ez most ki van emelve a berendezés, de hát itt gondolunk nagyon sok dologra, amin a szervezet folyamatosan dolgozik, elsősorban például azon is, amit mondtam, hogy a beteg gyerekeket összehozni a szülőkkel, szóval...
Most tehát ugye a közösségé formálni?
Formálni, hogy egy 10 szülő, 10 gyerekkel összejöjjönek. Próbálunk intézményeken belül olyan dolgokat meg létrehozni, hogy elvinni őket sportrendezvényekre, segíteni nekik, hogyha tehetséges a gyerek, akkor azt végig folyamatosan finanszírozót úgymond keresni ebben, hogy nagykorúságáig vagy a sporteredményeitől függően ezt tudja neki biztosítani alapítványon keresztül, és hát összehozni, hogy vannak úgynevezett civil emberek, és hogyha most veszünk egy nevelő otthont, onnan kihozni gyerekeket, és akkor őket összehozni, hogy nézd meg, ilyen gyerekek is léteznek. Uh-huh. És nekik is jó lenne. Az egy dolog, hogy intézetben van, de viszont szüksége lenne erre, mert ő tehetséges a kajakba, tehetséges teniszbe, tehetséges fociba, bármibe. Igen. És itt is arra törekszik a szervezet, hogy egy olyat összehozni, hogy úgymond a civil emberek találkozhassanak velük.
Tehát egy ilyen személyközi kapcsolat, hogy személyesen találkoznak, akkor már nem csak az, hogy adok, hanem kinek adok, mit adok.
Igen, aha, igen. Igen, személyre szabottan, tessék oda jönni, és akkor igen, ismerkedni. Ami ugye nincs egy tábla a gyerek nyakában, hogy intézetes vagyok, mert az ember ugye mindenki hozhatja a civil embereknél is a sajátját, meg minden, és ez egyfajta ismerkedés.
Igen, ez nagyon érdekes, mert én már akkor zavarba jövök, hogyha egy olyan emberrel kell beszélnem, aki mondjuk nem jól lát, vagy bármi olyan hiányossága van, ami szemet szúr, és nem tudom eldönteni, hogy nézhetem, nem nézhetem. Szóval tehát rákérdezhetek, vagy mi az, ami oldja a feszültséget, az enyémet, vagy az övét, mert valószínűleg benne is benne van, Tehát, hogy azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos dolgok, és minél lentebb kezdjük, minél kisebb korba kezdjük, ugye talán az őszinteség, a gyereki őszinteség, azt gondolom, hogy ebben rengeteget tudna segíteni. El tudom képzelni, hogy az 5 éves fiam rákérdez, hogy miért van a bácsi székben, vagy például pont egy aktuális példa, a déd nagymamámnak amputálták a lábát, és most a dédunokák robotlábú nagyinak hívják, tehát megvan az a, és a nagyi adta ezt a nevet magának, tehát ugye megpróbálják azt a gyerek szintet elérni valahogy, hogy megértse, és akkor azt mondja a kisebbik fiam, hogy de jó, hogy én nem estem el, hogy ugye azt gondolja, hogy a nagyinak azért nincs lába, mert ő elesett, beütötte, és hogy fáj neki. Szóval iszonyatosan érdekes, hogy a gyerekek fölfogják, és hozzáállnak. Ez a semmi nulla taszítódás, semmiféle rossz érzés nincsen bennük, ugye, hát gyerekek, picik, miért is lenne?
És ezt mi nagyon elfelejtettük.
De rengeteget, igen, tanulhatunk ebből, vagy ahogy én is, ahogy látom a gyereket, hogy áll ehhez az egész kérdéshez, fenomenális, hát ugye pici még nem fertőződött, úgymond, meg a társadalmi nem is tudom, hogy
hát
fogalmazzam.
Szabad, nem szabad, hitrendszerek, normarendszerek.
Hogy vagy ezzel? Igen, hogy
igen, én
ezzel?
Saját tapasztalatból tudom az unokaöcseim által, akik azt mondták, hogy mert a mozgássérült intézetbe tanulta, ő már nem él, meghalt, 36 évesen, és elég sokat jártunk oda be, mondhatom a fiaimmal együtt, ők ebbe így szocializálódtak, és elfogadták ezeket az embereket. És normálisnak is vették, és tőlük tudom, hogy mindig azt mondták, hogy ne sajnálj, kezelj úgy.
Igen, de hogy be lehet hallani, tehát ugye ez is egy nagyon fontos dolog, hogy persze a gyerekek még őszinték, egy felnőtt nyilván az őszinteség nem lehet egyenlő a hülyességgel, de azt, hogy én jelezzem, hogy én ezt nem tudom, segíts nekem, hogy én ezt hogy kezeljem, én azt hiszem, hogy ha ezt megteszi az egészséges egyén, biztos, hogy kap segítséget a másiktól, mert akkor ő megmondja, hogy mi hozzá a kulcs. Tehát olyan, mintha ezt nem lehetne bevallani, hogy én valamit nem tudok, és hogy igen, szükségem van segítségre, mert fogalmam sincs, hogy ezt hogy kezeljem, mert zavarba vagyok, és lehet zavarba lenni, csak arról lehessen beszélni, hogy amit a másik is érez ezt a zavart, akkor ezt jól érzed, hiszen tényleg itt vagyok, és nem tudom kezelni a helyzetet.
Biztos rengeteg ilyennel találkozol.
Igen, rettentő sok ilyennel találkozom, amit, hogy is mondjam, én legalábbis úgy érzem, hogy normálisan tudom kezelni. Szóval én nem tekintem beteg embernek, hanem egészségesnek. De olyan értelemben, hogy ha egy mozgássérültről van szó, akkor az, hogy na, akkor megyünk, sietünk, meg teljesen egyenrangú partnerként kezelem, és nem is akarok arról tudomást venni, hogy ő kocsiba van. De vaknál is ugyanez, hogy az ember ugye milyen automatikusan, hát most hogy mondjam neki, hogy viszontlátás, vagy hogy mondjam azt, hogy na látod? Hát de ez benne a poén, hogy tessék mondani, hogy na látod, meg ugyanúgy kezelni, ezzel jelzi az ember neki, hogy én egyenrangú partnerként kezellek. Nem vagy te külön, mint te vagy, nem vagyok én külön, mint te. Úgyhogy egyek vagyunk. És ezt ő valahol megérzi. Mondom, az unokatestvéreim által tudom ezt mondani, hogy ők ezt valahol belül érzik, hogy igen, na most fogadott el, mert nincs tekintettel arra, hogy én nem tudok úgy menni, hanem siettet, csürget, nem tudom, stb. És így, igen.
De ide el kell jutni. Tehát van, aki itt tart, és az nagyon jó, van, aki meg nem, és akkor oda el kell juttatnom magam, meg segítséget kell tudnom kapni akár a...
De a függőség ez ugyanez?
Igazából nincs különbség a kettő között. Mind a kettőnél segítségre van szükség. Itt mindig az a kérdés, hogy itt nem csak a függőnek, vagy adott esetben a betegnek van szüksége, mert függőséget is ugye nyugodtan nevezhetjük betegségnek,
így van.
Hanem hát a hozzátartozóknak, az érintetteknek ugyanúgy szükségük van megtanulni, hogy én mit kezdjek ezzel a helyzettel, ebben nekem mi a szerepem, mivel segítek, mivel támogatom, illetve mivel hátráltatom.
Elfogadás szerintem az a legfontosabb, hogy elfogadni.
Ez nagyon szép, csak addig, amíg nem tudom elfogadni, akkor csak beszélhetek
róla.
Hát
te, mint szülő, igen.
Tehát a szülőnek is végig kell mennie, tehát nyilván ezen a folyamaton végig kell menni. van, aki gyorsabban, van, aki lassabban, de
és
hogy ez
független. Adott? Én úgy hiszem, hogy független attól, hogy ő milyen nevelést kapott.
Hát erre nem lehet így felkészülni, nem. Mert nem, ez nincs
ez,
benne.
Ez most azért mondom, mert a szülő ugye önmagát elő, elsősorban önmagamat hibáztatom, hogy hol hibázhattam én, hol ronthattam én ezt el. És hogyha ezt én rájövök arra, hogy az anyósom nem él, de neki volt egy aranymondása, hogy 3 éves korig tiéd a gyerek, mert onnantól, hogyha betetted az óvodába, már nem te neveled, és nem a tiéd a gyerek, és ez valahol tényleg így van. Onnantól már fontosabbak a haverok, a barátok, a megfelelési kényszer, úgyhogy én meg akarok felelni az óvónéninek, meg akarok felelni a tanítónéninek, mindenkinek meg akarok felelni, és akkor hazamegyek, vagyok én az anya, akkor az anya az le van intve, az anya az nem fontos, de viszont a haver meg a nem tudom. Mindig felcserülédik a fontossági sorrend. És szóval azért mondtam, hogy összetett. Elsősorban nem rikácsolni, nagyon szeretettel tényleg hegyeket lehet megmozdítani, kapuk nyílnak ki kedvességgel, odafigyeléssel, de tényleg odafigyeléssel. Nem az, hogy közben azon agyalok, hogy kéne megcsinálnom a habarást, a nem tudom mire, mert és a gyerek megmondja a legfontosabb dolog. Mert ahány ember, ugye annyiféle gondbaj van, és mindenkinek a sajátja a legfontosabb. A kicsinek is az lett, a 10 évesnek is, aki már stikába szedi, amit tudom én, a szanaxot, vagy éppen a haverokkal, valakivel megvetetve szívja a cigarettát, láncdohányos, mert ilyen is van. Akkor meg odafigyelek. Akkor tényleg odafigyelek, mert ő neki ott is az a legfontosabb, amire egy felnőtt azt mondja, hogy nem is gond, ő ezt traumaként is megélheti. Nem vagyunk egyformák. Lehet, hogy van olyan gond, amitől te összeesel, én meg csak így legyintek egyet. Persze, de fordítva is igaz. És a gyerek az ugyanígy működik szerintem. Pici, nem hülye, picike. Ő is, le kell tudni, mert nem is kell nagyon... Nem kell pszichológusnak, pszichiáternek lenni ahhoz, hogy én a gyerekemmel tudjak kommunikálni. Inkább idő az a legfontosabb szerintem. Az, hogy időt szakítsak a gyerekemre. Abba az 5 percbe is, amire annyira összetetten, hogy is mondjam, befogva lehet úgy csinálni, hogy akkor együtt készítjük a vacsorát. És az idő alatt is tudunk beszélgetni. Még ott hámozzuk a krumplit, vagy a zöldséget, vagy a salátát együtt mossuk, és akkor tessék, mi volt, és nem az, hogy meg volt, jó volt az iskolában, nem, hanem akkor odafigyel, hogy nem, ez valahogy nem úgy mondta, hogy megszoktam, mi a gond, mi a baj. És hát ugye minnyáján nehezen nyílunk meg, nem csak a gyerek, mi is felnőttek. Ez felismerve, van, aki csacsog, van, aki meg... beül a sarokba, és nem szól. Még önmagába fel nem dolgozza. De hát, mivel ez meg kevés van az embereknél, az idő, ezért jönnek a barátok. Meg jön a technika, az internet. Majd ott kiokoskodjuk, majd ott mi jobban tudjuk.
Ez egy alap, igen, majd én jobban tudom, ugye ez a fő mondat a mindenféle szenvedélybetegségnek.
Ugye?
Igen, hogy én azt tudom, engem nekem nem mondja meg senki, de hát ugye ez persze a fiatalság, és nehéz szétválasztani azt, hogy mi az a normális kamasz serdülés, amiben ez belefér, és mi az a kóros szenvedélybetegségre utaló vonal, ami már nem az én, majd én azt tudom.
Így sem ismeri az ember a gyerekét, mert az a szülő, aki azt mondja, hogy én ismerem a gyerekemet, vagy én barátja vagyok a gyerekemnek, olyan nem létezik. Én ez az én különbejáratott véleményem. Nincsen ilyen, nem ismerem a gyerekemet. Én úgy ismerem, mint egy szülő, de teljesen másként ismeri az osztálytársa, a haverja, a barátja. Milyen érdekes, hogy így beszélgettünk, nagyobbik fiam, aki most lesz majd 30 éves, 3 éves volt a technikával kapcsolatosan, és mondja nekem, hogy mit teszik a krokodil, mondtam, nem tudom, fiam, hol él, fogalmam sincs. És akkor, hát persze, A nők azok nem tudnak semmit című jött. Mondom, igen, a nők nem tudnak semmit, elvittem a könyvtárba, mindent ott hagyva, mondom, gyere, akkor most elmentünk a könyvtárba, és akkor ezt most megnézzük, hogy mit csinál a krokodil. Most ugye a technika mi? Beütöd a komplet számítógépet hordasz a zsebedbe, nem?
Persze.
Na, hát akkor beütöd, és akkor tudod mondani. És itt az odafigyelés. Nem levótintva a gyerek. És most 92-ről beszélek. Ahol még a technika
persze
gyerekcipőbe volt. Elmentünk könyvtárba, megtudtam minden, azt is kibogoztuk, hogy a nők mitől nem tudnak semmit, és akkor a 3 éves fiam elmondta, hogy az ovis barátja, a Géza az elmondta, hogy mindennél hülye, mert az apja ezt mondta. Na ezért mondom, hogy ahogy betette a lábát az óvodába, onnantól mindenki okos, csak a szülő nem.
Hát nem lehet nem tanulni. Úgyhogy.
Igen, igen. És hát ez, tudod, hogy tényleg az odafigyelés, ami, de a kipróbálás az biztos megvan. Biztos, amit nem szabad szerintem ellenezni.
Nektek, csak hogy egy picit úgy visszatérjünk, mert úgy lassan a műsoridő vége fele közeledünk, hogy nektek, mint alapítvány, mivel lehet segíteni? Tehát, hogy miben kéritek a segítséget, illetve hát sokkal konkrétabban, hogy ti kiknek miben tudtok segíteni?
Hát most mi elsősorban, ugye, ami nagyon nehéz összerakni, mert mint említettem, tényleg nagyon a kevésbé tehetősebbek segítenek. Tényleg kevésbé tehetősebbek segítenek.
Itt most anyagi segítségre anyagi mondolsz segítség, elsősorban?
Így van.
Anyagi segítségre.
Anyagi segítségre, mert nagyon fontos lenne ezt az intenzív osztályra Debrecennek átadni ezt a berendezést. Ez egy lélegeztető berendezés. Regionális a kórház, ami azt jelenti, hogy a környező falvakból is bárhonnan vihetnek oda gyerekeket. És erre nagyon fontos lenne. És nem nagy összegekről beszélünk. Mert hogyha tényleg egy olyan gyűjtés, mint ahogy nagyon sok civil szervezetnek, hál' Istennek, mert tényleg hál' Istennek, mert nekik is fontos ez a kitűzött célt, meg minden, mert hát ugye minden szervezet valamiért dolgozik, valamiért alakult, és valamit csinál, hogy éppen számoltam, hogy mit tudom én, ha 10 000 ember, vagy 15 000 ember azt mondaná, hogy tessék, én erre a számlaszámra betettem 1000 forintot, már megvan a gép.
Igen, csak azért azt is hozzá kell tenni, hogy az emberek elvesztették a bizalmukat. Tehát ugye pont ezért most ez a személyesség sokat tud segíteni. Ha látják, hogy ez kinek szól, utána most már ugye azért finomodtak a technikák, van egy visszajelzés, hogy ez tényleg megtörtént, ez mit tett az adott személlyel.
Igen,
ugye, de,
igen.
De hogy ez sokáig azért nem így működött. Tehát, hogy ez legalábbis én így gondolom, de javíts ki, mert lehet, ha régebben is így működött, csak én számomra volt ez kevésbé érzékelhető, de hogy nekem is van saját tapasztalatom 10 évvel ezelőtt, hogy akkor még nagyon-nagyon különlegesnek számított az, hogy örökbe fogadsz egy gyereket. Most akkor az örökbefogadás az, hogy a családjával él, de hogy anyagilag minden hónapban rendszeresen támogatod ugyanazzal az összeggel, hogy tudjon tanulni, de hát nem emeled ki a család, hanem így ott lesz neked az örökbefogadott gyereked. És amíg el nem végzi azt a középiskolát, főiskolát, addig te nevelőszülő vagy, és már gyerekei vannak, tehát hogy ezt végigviszed akár többször is. És ez egy örökbefogadás, miközben benne hagyod a saját környezetébe. De hogy ez nem volt egy bevett szokás, és azóta sem biztos, hogy van, csak mondom, lehet én ebbe azért annyira nem vagyok tájékozott, de mi nagyon sokszor előtte adományoztunk, hogy ilyen rászoruló, olyan rászoruló, és akkor utána sokszor hallottuk vissza, hogy hát ez nem egészen oda ment, ahová szerettük volna. És akkor itt lesz egy csalódás, hogy hát akkor legközelebb inkább nem csinálom. A legtöbb reakció ez, hogy hát akkor inkább nem. Hát nem inkább nem, hanem akkor másképp, én úgy gondolom.
Én nem tudom, hogy ezért ki a felelős, vagy ki nem. Tényleg fogalmam sincs, de azt tudom, hogy nagyon sok szervezet, nagyon sok alapítvány csinál jót és juttat el dolgokat, de ez valahol arról senki nem tud. próbálkoztunk médiákkal, nem szeretném őket megnevezni, és nyíltan azt mondták, hogy nem, köszönjük szépen, ez nem hír. Nem hír az, hogy családon segítettél, nem hír, hogy sikerült a berendezést megvenni, nem hír. Nem hír. De a botrány az hír. Na most ennél többet, nem csak én, többi szervezet se. Most mit tudunk csinálni? De őszintén most mit? Hát nem tudom oda cipálni az újságírót, hogy gyere már ide és nézd meg, hogy tessék, megtörtént, oda ment.
De gondolom rengeteg ilyen pozitív visszacsatolásotok van, amire tudnám mesélni.
Rettentő sok. Az elmúlt 18 év, rettentő sok, igen. Rettentő ilyen sok van, csak ezek úgymond nem kapnak hírértéket, mert erre senki nem kíváncsi. Így is próbálunk a magunk módján visszajelzést küldeni az adományozóknak, hogy higgy el, hogy ez tényleg ez történt vele, ez ide ment, megkapták, ott van, mert ugye megkapjuk az intézményektől a köszönőleveleket, a fotókat, amire már megint külön ügyelni kell a személyiségi jogokra való dolog miatt. De viszont ennek ellenére próbálunk nekik jelezni, hogy tessék itt a pénz, amit adott 2000 forintot vagy 1000 forintot, ez ide ment, itt van. A köszönő által, levél által feltöltve a weboldalunkra, a honlapunkra, hogy tessék, ez itt van, nem lett elfagyizva.
Na, hogyha elhangzott a weblap, akkor hol lehet titeket elérni? Van itt nekem egy e-mail cím, a www.egya.hu, az
és megfelelő? Weboldalon inkább ott lehet minket hát nagyon akkor, elérni.
Akkor odaadom a...
Igen, a weboldalunk pedig a www.egya.hu, ami eléggé elemér-györgy-aladár.hu, így mondanám, igen, itt lehet
és minket. És minek a rövidítése?
Az esély a gyermekeknek alapítvány, mert annó idején, mikor ez be lett jegyezve, akkor ugye hivatalos papírforma szerint az akkori APEC, most már ugyanav, de kötelezett minket arra, hogy rövidíteni kell. Értem. És akkor így jött ez az EGYA.
Értem.
Igen. Úgyhogy itt aztán mindent tényleg meg lehet
bárki
találni.
Bárki, aki segítséget szeretne, az is választ kap itt a kérdéseire. Mindenre. És aki úgy érez magában indítatást az adományozásra, vagy egyáltalán csak érdeklődik a munkátok felől, igen, akkor az itt teljes mértékű tájékoztatásban részesül.
Így van.
Szakembereket is vártok, akik esetleg felajánlják a segítségeket, szakmai tudásukat, tehát akkor ők
hát ezeknek nagyon örülünk, hogy nem. Természetesen, mert sajnos azt szoktam foglalni, hogy van, kikkel foglalkozzanak.
Mert én hiszem, hogy itt is az összefogás tud segíteni, tehát hogyha én tudom, továbbadom, továbbmondom, akkor ez előbb-utóbb, tehát én azt hiszem, hogy visszatérünk a régi hagyományos marketingre, a szájhagyomány útján terjedő marketingre, mert talán az a legjobban végigkövethető és a leghitelesebb.
Igen.
És akkor az érték előbb-utóbb csak visszatalál oda, ahová, legalábbis én nagyon remélném, hogy legyenek értékek, és azokat őrizzük, az értékeket, és örökítsük tovább.
Hát legyen így.
Úgy érzem, hogy egy nagyon felemelő és nagyon, nagyon bensőséges szakmád van, hivatásod. Van benne sikerélmény?
Igen, rettentő sok. Ennélkül az ember nem is csinálna, hogyha nem lenne. Rettentő sok sikerélmény van. Uh-huh. A gyógyultán nyilvánítanak egy gyereket, vagy úgymond sikerül a gyógyszerfüggőt azt mondani, hogy tiszta, már nem függő. Rettentő sok van persze, vagy iskolai eredmények ösztöndíjaknál, sporteredmények, persze, sikerélmények nélkül nem menne. Mindenkit nem lehet megmenteni, mindenkit nem lehet segíteni. De egy bizonyos százalékon vagy pár emberen az ember vagy családon tud segíteni, az már jó.
Akkor ezek szerint ez megvan.
Igen.
Ez a pár százalék.
Igen.
Mosolyog a lelked, örül, boldog, igen, vagy, úgy látom.
Igen.
Hát mi nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én köszönöm szépen.
Nagyon remélem, hogy tudtunk segíteni, ha csak egy kis újnyit is, ha csak Isten kinyújtott kezének a kis újjai voltunk, és pont oda értünk el, ahova el kellett érnünk, pont azt a kis szálat pendítettünk meg, amire szükségetek van, akkor már nem jöttünk már hiába ebbe a műsorba.
Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy
itt
voltál.
Én köszönöm szépen a lehetőséget és a meghívást. Köszönöm szépen.
Remélem lesz még ilyen alkalom, ahol el fogod tudni mondani. Remélem el fogod tudni mondani az összes sikerélményedet, ami volt. Azt javaslom, hogy írd össze egy labba. Vagy hát, hogy gondolom a honlapon azért csak fönn vannak
igen,
ezek.
Igen,
úgyhogy, ha máshol nem, akkor ott, ha önök kíváncsiak erre, akkor nézzék meg. Mi egy hónap múlva várjuk önöket ugyanitt, ugyanebben az időpontban. Még nem tudom, ki lesz a vendégünk. Ez ugyanolyan meglepetés lesz önöknek is, mint amilyen nekem. Remélem, hogy hajnal fogja intézni.
Így lesz. Hát még talán egy annyi idő jutott, hogy akit érdekel ez a dolog, még egyszer, ha megtennéd, hogy bemondanád az elérhetőséget, hogy aki szeretne támogatni, vagy csak érdeklődni, akkor megtehesse.
www.egya.hu, ami azt jelenti, hogy www.elemér.györgyaladár.hu.
Köszönjük szépen még egyszer, hogy hallgattak bennünket, köszönöm neked, hogy itt voltál, és örülök, Laci, hogy ismételten veled lehettem. Áldás békesség!
Áldás békesség!
Viszont hallásra!
Szép szavakat már régen nem hiszem el. Tudod, én megszoktam, hogy az életem védeni kell. Nekem nincs más istenem, csak a kenyerem és a vérem. Ez a sorsom, ez az életem, szabadon kell, hogy éljem.
Mária Rádió. Hírpercek.